Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsba hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Máté evangéliuma végéről, amelyben megparancsolta nekünk Krisztus Jézus a keresztséget. És hozzájuk menvé Jézus, szól a nékik mondvám, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Isten bevetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghaladt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket. Csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk az életért, ami a te döntésed és akaratod. Köszönjük ennek a kis ember gyermeknek is az életét. Úgy nézünk ő rá, mint a te ajándékodra, mint a te igenedre. Könyörgünk most családjáért. Azokért, akikre rábíztad, akik nevelik, akik vigyázzák. Adj kérünk nékik bölcs szívet, hadd tudják őt úgy vezetni, hogy megismerjen téged egy napon személyesen is, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük a keresztség titokzatos lehetőségét és valóságát, pecsételd el őt most önmagad számára, kérünk. Néked mutatjuk be, néked ajánljuk föl, mert hisszük, hogy nálad van a legjobb helyen az ő élete. Könyörgünk, vigyázz rá, védő, óvó szereteted kísérje, és fedezze be őt, édesatyánk. Kérünk, áld és szenteld meg, amit most Jézus parancsára cselekszünk. Amen. Gyermek keresztnevét kérem. Ramona Nikol, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj szüleid örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet is foglaljó helyet, és keressük ki 479. számú dicséretünket, és énekeljük azt végig. 479. számú dicséretünk, mind a négy versét énekeljük, tehát a 479. számú énekünk első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts.
maradjunk a helyünkön, hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk együtt. Kegyelmes Istenünk, én bejöttünk nagy örömmel a te szent házadba, templomodba, és együtt imádunk téged, és hódolunk neked a te szentid gyülekezetében. Eljöttünk megköszönni jóságodat, megköszönni hosszú tűrő szeretetedet, és mindazt, amit Jézus Krisztusban adtál nekünk. Hiszen mi kizárólag ő érte mondhatjuk neked, mint gyermekeid, hogy atyám, Jézusért juthatunk csak eléd. Jézusban van bűnbocsánatunk és örök üdvösségünk, és senki másban nincs. Fogadd el szívünk háláját, és engedd meg, hogy halljuk és értsük, amit te akarsz üzenni nekünk ma. Annyi akadálya van az igének bennünk. Légy irgalmas hozzánk. Könyörgünk a gyászolókért, vigasztald őket, azokért, akik vesztesként, síróként vannak közöttünk. Bátorítsd a csüggedőket, gyógyítsd a kételkedőket. Életnek beszédét tárd elénk, hogy általa életünk legyen, és világosság gyújjon a szívünkbe is, az értelmünkbe is. Kérlek, áld meg, Uram, az ige hirdetőjét, köszönöm azt a nagy bizalmat, hogy a te beszédedet rám is bízod. És áld meg az ige hallgatóit, ami megváltónkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt a zsidókhoz írt levél 10. részéből. A 10. rész 38. és 39. verseit. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Kedves testvérek, a zsidókhoz írt levelet olvassuk, ami nem egy könnyű levél az új szövetség levelei között. Minden bibliai levél születésének, keletkezésének van előtörténete. Van oka, amiért Isten szent lelke egy-egy bibliai levelet megírattatott, hogy mi majd évtizedekkel, évszázadokkal, évezredekkel később a kezünkbe vehessük, és mint örök igazságot az éppen velünk való időben, a bennünk élő körül, vagy a velünk lévő körülmények között megszólaltathassa Isten szent lelke. Minden levélnek tehát, hogy megszületik, van oka, és minden levélnek van célja, amit Isten szent lelke el akart érni, és el akar újra és újra érni, mindenkinél, aki azt olvassa, mint Biblia olvasó ember, vagy hallgatja, mint templomba járó, igehirdetést hallgató ember. Mindig érdekes az is, hogy egy-egy levél, amit Isten szent lelke megíratott, az milyen körülmények között született. A zsidókhoz írt levél akkor születik, amikor az első keresztény üldözésnek már vége van, ez a Néróféle üldözés, és még nem indul meg a nem sokkal később elkezdődő igazi nagy keresztény üldözés, amely végül 313-ban fejeződik be, amikor hivatalosan államvallássá lesz a római birodalomban a kereszténység. Egy rendkívül kritikus időben, egy kereszténységet gyűlölő, üldöző időben, de egy még nagyobb üldözés előtt iratja meg Isten szent lelke azt a levelet, amelyikből most felolvastam ezt a két igeverset. Döbbenetes dolog, gondoljátok el, hogy a Szentlélek Istenen kívül ki tudhatta volna, hogy 2000 esztendővel később Európába és a világba zajlik egy jól látható, mérhető, átélhető, megfigyelhető keresztény ellenesség, keresztény egyház ellenesség. A keresztény értékek totális sárba taposása, meggyalázása. Sőt, ugye éppen napjainkban keresztények legyilkolása. De Isten szent lelke, aki a bibliai leveleket inspirálja, tudta. Tudta, hogy megint aktuális lesz ez a levél. Megint időszerű lesz ez a levél. És az. Miről is szól? Ezt elsőrenden persze azoknak célzom és mondom, akik olvasnak rendszeresen Bibliát, és olvassák a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint napról napra Isten igéjét. Hogy miről is szól ez a zsidókhoz írt levél? A sokfajta üzenetének van egy leglényege. Egy leglényege. Ez pedig arról szól, hogy krízisben, kritikus helyzetben minden embernek állást kell foglalnia, és ha tudja, ha nem, meg is teszi azt. Krízisben, kritikus helyzetben minden embernek állást kell foglalnia. Ez a levél lényege. Állást kell foglalnom. Ki kell állnom valami, valaki mellett. Képviselnem kell tudatosan valamit. Nem csak lenni, sodródni, egyik napról a másikra élni, túlélni az életet, hanem tudatosan élni az életet. Elkötelezetten élni az életet. Tudatosan döntéseket hozva élni az életet. Állást foglalni. A zsidókhoz írt levél ezért születik, hogy egy kritikus időben Isten azt mondja, hogy foglaljatok állást, ti keresztény emberek. El fogom persze mondani, hogy mi mellett és miért. Testvérek, kritikus időket élünk, ez vitathatatlan, geopolitikailag nyilvánvaló módon, gazdaságilag nyilvánvaló módon, erkölcsileg nyilvánvaló módon, kritikus időket élünk. Csak a vak nem látja. Krízisben van a világ. Sokféle, sokszintű ez a krízis. És ebben élünk. És ez a levél arról szól, hogy ember ebben a krízissel gazdagon telirakott világban állást kell foglalnod. Oda kell állnod tudatosan valami mellé. Kedves testvérek, a központosított, mégis arctalan világhatalom három óriási csápjával uralja ezt a világot. A pénzhatalmával, a politikai érdek érvényesítésével, és a tömegtájékoztatás birtoklásával, és manipulációjával. Egy félelmetes világ épül. A Biblia erről úgy beszél, testvérek, hogy ahogy megyünk a világ vége felé, ezek a kozmikus, láthatatlan, arctalan erők a maguk munkájába egyre jobban elfinomultan, de következetesen hajtják végre a végső csapást, és errefelé tart a világ. Isten igéje nem hagy kétséget e felől. És arról beszél ez a zsidókhoz írt levél, hogy tessék látni és állást foglalni. Tessék ezt végre látni, ébredj föl ember. Ez a sokféle krízis, amiben élünk, ezek mögött egy olyan világ építése zajlik, amelyik félelmetes világ. Most kedves testvérek, ennek az új rendnek a megerősödéséhez folyik ebben a világban egy általános vallástalanítás. Az egyik gyökere ennek a pusztító erőnek az, hogy vallástalanítja a világot. Ahol igazán politikaira kritikus helyzet van, ott mindig az történik, hogy nem sikerül vallástalanítani. Nem sikerül. A vallástalanítás lényege pedig az, hogy veszítse el az ember a legerősebb éltető gyökerét. Ez a vallástalanítás a kereszténységgel szemben és ellen is működik. Ezért látjuk olyan erőtlennek az európai kereszténységet. Sikerrel megy ez a munka. Sikerrel megy. A lényeg az, hogy el kell fordítani az embert a lényegtelen, értelmetlen, felesleges Istentől a fontos, lényeges élet dolgok felé. Hagyd az Isten, ne foglalkozz vele, nincs is. Ha van is olyan kis emlékféle, olyan kis lelki máz időnként, de ne foglalkozz vele. Nem tartozik igazán az élethez, a te életedhez. És abban a pillanatban, amikor az embert sikerül leszakítani az Istenről, borzalmas dolgokat kezd csinálni az ember. Mert nem tehet már mást. Amikor az Isten megalkotta az embert, akkor azt akarta, így van a Bibliában, hogy legyen ennek a világ mindenségnek bölcs ura, legyen az Istennel való közösségben boldog ember, és legyen szerető társa a másik embernek. Bölcs, ura legyen a világnak. Boldog gyermeke Istennek, és szerető társai egymásnak. Hol vagyunk ettől? Bölcs urai a világnak. Más se csinálunk, mint Istent kizárva az életből, a mindennapi döntésekből, sodródunk a döntéshozók akarata szerint. Szép lassan tönkretesszük a világot, panaszkodunk a levegő, szennyezett, a vizek, szennyezettek, a föld, szennyezett. És miközben ezt csináljuk, pusztítjuk önmagunkat is. És fenyegetjük és pusztítgatjuk egymást is. Férfi és nő, aki szerelemmel fogta egymás kezét, pár év múlva gyilkos indulattal állnak egy bíróság előtt. És nem számít, hogy egy gyerek vagy két gyerek megy rá. És nem számít semmi, csak ezt a rettenetes embert vagy asszonyt. Végre félre tegyem az életemből. Mi történik velünk? folyamatosan esztelik tőlünk, testvérek, a Biblia szerint Isten nélkül. És nem tudjuk abba hagyni. Nem tudjuk abba hagyni. Hiába jelenti a római klub évről évre, hogy elpusztítjuk a világot. Hiába mondják a világ nagy tudósai, hogy emberek ébresztő. Nem tudjuk abba hagyni. Szeretnénk, de nem tudjuk. Mert Isten nélkül nem megy. Igen, nincs, aki segíteni tudna rajtunk. Senki. És mi se tudunk önmagunkon. Nem megy. Ha sikerülne, a világ tele lenne boldog emberrel. Boldog férfivel és nővel, boldog apával és nagyapával. Az életével megelégedett, harmonikusan élő emberekkel. Testvérek, egyetlen egy reménysége van az emberiségnek. A Teremtő Istene. Neki van egyedül hatalma, szeretete valóságosan segíteni az emberen. Nos hát, ezt a kezet kell félrelökni. Erre a kézre kell azt mondani, hogy nincs szükségem rád. Mint az egyik kis unokám, aki az élete egy kezdeti szakaszában, amikor valamiben segíteni akartunk neki, mindig azt mondta, hogy egyedül, nem kell. Majd én, egyedül. Ezt csináljuk mi is. Nem kell az Isten. Nem kell a segítsége. Nincs szükségem rá. Majd egyedül. Az Isten készített egy óriási és egyetlenszerű segítséget ennek a világnak. Az egyetlen megoldást. És az a segítség Jézus. Egyedül Jézus. Ez a mi reményünk. Ennek a felismerésére akar elvinni bennünket ez a levél. Lásd meg, ember, sem a személyes életednek, sem a társadalomnak, sem a világnak nincs reménye Jézus nélkül. Kedves testvérek, a Szentírás rendkívül finoman, gyönyörű distinkciókkal, hihetetlen érzékenységgel tudja megfogalmazni a maga üzeneteit, de ezeket összefoglalja, és azok már radikális megfogalmazások. Miközben ismeri az emberi lélek árnyalatait, rezzenéseit, finomságait, mégis, amikor valamit megfogalmaz Isten igéje, akkor kategórikus. Ebben a kérdésben azt mondja, hogy két lehetőség áll az ember előtt, vagy Jézus mellé áll, és őt képviseli ebben a világban, vagy Jézus ellenségével barátkozik, és őt képviseli ebben a világban. És nincs harmadik út, nincs semleges, nincs arany középút, nem létezik a Biblia szerint. Vagy. És tulajdonképpen minden állásfoglalásunk arról szól, hogy döntöttünk valamiről. Testvérek, ha valaki az Úr Jézus Krisztus mellett dönt, akkor amellett is dönt, hogy vállalja Jézus szenvedéseit. Ha valaki ellene dönt, vállalja Jézus gyűlöletét. Állást kell foglalni. Ezért a levél bemutatja Jézust. Most csak említek szavakat, hogy miket mond róla, hogy ki ez a Jézus. Nagyobb minden angyalnál, mondja a zsidókhoz írt levél, mert az angyalok teremtett lények. Jézus nem. több minden Ároni és Lévita papnál. Ezért mondja, hogy a Melkisédek rendjéből származik, vagyis igazán nincs földi származása Jézusnak. Örökkévaló, nem született, és nem beszél róla a Biblia, hogy meghal. Áldozata pedig az egyetlen tökéletes áldozat. Nézzétek, az Ószövetségbe is minden főpapnak évente egyszer a nép bűneiért be kellett mutatni egy áldozatot. Hát miért kell minden évben megismerni, megismételni? Mert nem tökéletes. Az áldozatot azért mutatják be a papok. Újra és újra. Mert nem tökéletes. Ha tökéletes lenne, soha többen nem kéne bemutatni. Jézus bemutatja a Golgota keresztjén az áldozatát, és soha többé nem kell megismételni. Testvérek, emellett a Jézus mellett, aki legfőbb prófétánk, papunk és királyunk, érvel a zsidókhoz írt levél szerzője, és azt mondja, hogy dönts mellette, állj mellé, vállald őt. Kedves testvérek, ez persze egyre nehezebb lesz mindenkinek. Fontos éppen ezért ebben a kritikus helyzetben a közösség szerepének a komolyan vétele. A Biblia azt tanítja, hogy hitben élni, hitben megmaradni, csak keresztény közösségben lehet hitben élni és hitben megmaradni. Keresztény közösségben lehet. Aki nem tartozik keresztény közösséghez, az semmiképpen nem tud hitben élni sem és hitben megmaradni sem. Kedves testvérek, gyülekezeti közösség nélkül elárvulunk. Elárvulunk. Minden magányos ember előbb bukik el, mint egy közösséghez tartozó élet. Aki elhagyja a gyülekezetét, a közösségét, az elárvul, és előbb fog elbukni, és kérdés, valaha föl tud-e majd még állni. Vigyázat, aki elhagyja a krisztusi közösséget, és elegyedik a világgal, elfogadja ennek a világnak a rendjét, a gondolkodását, az életszemléletét, az elbukik. A világ abszorbeál, felszív, elnyel, mert a világ ellenséges Krisztus gyermekeivel. Vállalt hát az élő közösséget egy gyülekezettel, egy keresztény közösséggel. Vállald! Kötelezd el magad! Hogyan tehetjük ezt meg? Kedves testvérek, csak hittel. A hit pedig mindig kockázat. Az nem kockázat, hogy ez mi a kezembe. Ez egy könyv. A hitet nem tudod így megfogni, ezért a hit mindig kockázat. Vállald a hit kockázatát. Azt mondja Isten igéje, hogy az igaz ember hitből él. Amikor ezt mondom, hogy hit, akkor a legtöbb magyar ember azt válaszolja, én is hiszek. Hívőnek vallom magam. És komolyan is gondolja. Akkor is, hogyha a hitének semmilyen hitbeli következménye nincs. Nem olvassa a Bibliát, pedig abból Isten beszélne hozzá. Nem imádkozik, pedig akkor ő is beszélhetne Istennel. Nem jár templomba, mert se kedve, se ideje nincs rá. Nem támogatja az egyházat, mert minek? Mégis mennyien gondolják magukról, hogy ők ennek ellenére hívő emberek? De hogyan is jellemzi, minősíti az olvasott ige a hitet? Azt mondja, hogy az igaz ember hitből él, azaz minden nap hitből él, minden nap. Azzal kell fel, úgy él, úgy dolgozik, úgy fekszik le, hogy hisz az élő Isten szeretetébe és hatalmába. Hisz abban, hogy az élő Istennek gondja van rá. Ezért odafordul és keresi az akaratát. Elkötelezi magát. Hitből él. A hit világától érintettek különbözőségét azonban finomítja ez az ige, amikor azt mondja, hogy az igaz, az hitből él, de aki meghátrál a hit útján, abban nem gyönyörködik a lelkem. Szóval van, aki hitből él naponta, és van, aki hitt, de már meghátrált. Ez azért veszélyes dolog, ez a meghátrálás, mert Isten minden lelki fegyverzettel védi az embert, a fejünktől kezdve a lábunkig egy védtelen helyünk van. A Biblia szerint oda nem adott Isten védelmi eszközt. Ez a hátunk. Nincs megfordulás. Aki megfordul, az védtelen. Egyébként Isten minden fegyvert megad az övéinek, hogy megálljanak az élet és a hitélet harcában. Csak egy helyen nincs rajtunk védelem. Ha megfordulunk, ha meghátrálunk, ha a hátunkat mutatjuk, ha elkezdünk kifarolni, ha elkezdjük elhagyni Istent, ha elkezdjük elhagyni a közösséget, mindegy, hogy mivel magyarázzuk, ha elkezdődik a meghátrálás. Hányan bérmálkoztak, hányan konfirmáltak, hányan voltak egy-egy keresztény közösség tagjai, és elkezdtek meghátrálni életük egy pillanatában, és már nincsenek. Mert aki meghátrál, mondja az ige, az elvész. Vigyázz, testvér! Kritikus időket élünk. Ilyenkor még a hit által érintettek közül is sokan vannak, akik egy idő után meghátrálnak. És azt mondja a Biblia, és elvesznek. Én nagyon sokat ismerek ilyet. Több mint 30 éve vagyok itt lelkész. Nagyon sokat. Akik elindultak és a hit élet útján lépéseket tettek. Olyan megrendítő, amikor egy-egy temetés kapcsán beszélgetünk, és azt mondják, konfirmált. Elindult egy úton. Mondom, és aztán, hát tetszik tudni az élet. Mondom, tudom, mert én is élek. 4 gyereket neveltem. Én tudom, mi az, hogy élet. Erre ne tessék nekem hivatkozni. Hát tetszik tudni az élet. És hova lettek? És mi lesz velük? Mert aki meghátrál, mondja Isten, abban nem gyönyörködik az én szívem, az elvész. De, és ezzel befejezi az ige, de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Úgy szeretném belemondani a szívetekbe, a fejetekbe, az akaratotokba, a lelketekbe, a gondolkodásotokba, az egész életetekbe, hogy itt van ez a csodálatos de, amelyik mindent le tud zárni, ami volt. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, a hit kockázatát naponta vállaló Isten gyermekei, hogy életet nyerjünk. Olyan jó lenne, ha csendbe, valahol ott belül nagyon vágyakoznál, kívánnád, akarnád, igenelnéd. Én nem a meghátrálás gyermeke, hanem a hit gyermeke akarok lenni. Hogy életet nyerjek. Mondhatod rá csendben most, hogy Uram, legyen úgy. Vagy mondhatod, eddig se volt, ezután se köld. Sajnos az a helyzet, hogy az egyikből lesz csak élet. A másikból meghátrálás és elveszés. De az Isten nem ezt akarja. Az csak te akarhatod. Ne akard. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Kívánom mindannyiunknak. Amen. Urunk, köszönjük neked a te beszéded, sokszor olyan nehéz, nehezen elfogadható, mégis egyetlenszerű igazságát, az élet nagy titkáról. Köszönjük, hogy igaznak mondod azt, aki hitből él. És köszönjük, hogy nem gyönyörködsz abba, ha elkezdünk meghátrálni. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk tőled elforduló és így megforduló emberek. Téged elhagyó és így éltető hit nélkül élő emberek. Köszönjük, hogy azt mondod a te ígédben, hogy a te titkaidat a hit gyermekei előtt fedett fel. Hogy aki hittel fordul feléd, az ismerhet meg téged, és amit te akarsz velünk. Könyörülj meg rajtunk, merjünk, tudjunk hinni annak, amit te mondasz. Őrizd meg bennünket az elfordulástól. Tarts meg bennünket a rád figyelésben, a rád nézésben, a rád hallgatásban és a téged követésben. Hogy egyszer, ha befejeződik földi életútunk, akkor Jézusért igaznak ítéltessünk. Köszönjük, hogy meghallgattál, Urunk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána álljunk fel és vegyük az áldást. A minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem hogy jövő heti alkalmainkat a nyári menetrendben tartjuk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy zenekarunk az Anima Sony koncertet fog adni a most következő héten, szeptember 6-án szombaton, este 7 órakor a Bakács téren. Szeretettel hívják nem csak a fiatalokat, de gyülekezetünk felnőtt tagjait is. Tehát a most következő induló hét szombatján, szeptember 6-án Bakács tér, este 7 óra. Felhívom a testvérek figyelmét, hogy hit és erkölcs tanra a beiratást el ne felejtsük, és hitoktatásra jelentkezni a gyülekezetben is van lehetőség, méghozzá a hitoktatóknál. Konfirmációra, 2015-ös konfirmációra már lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban, ugyanott az elmaradt keresztelések bejelentésére és pótlására is van lehetőség. Kedves testvérek, a 2014-re szóló egyházfenntartó járulék befizetésével nagyon sokan elmaradtak. Akik még ezt nem tették meg, kérjük, hogy lehetőségeik szerint ezt pótolják, és köszönjük nagyon azoknak, akik rendszeresen is fizetnek a gyülekezet számára, hogy mi is ki tudjuk fizetni a rendszeresen érkező számlájainkat. Jelentem, hogy az elnyert projektjeink megvalósítása zajlik, mind itt az Ady Endre utca 81-be, mind pedig Urkúton. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Szabó Gyula testvérünket, aki 84 esztendőt élt. Isten nagyon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 471. számú dicséretünk utolsó, negyedik versét énekeljük majd a himnuszt. Tehát a 471. számú dicséret negyedik versét harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll, majd ezt követően a magyar himnuszt.